Elmúltak a szomorú hetek, a gyászhetek, a hónapnak a böjtjei és gyászos időszaka, és ma azon a szombaton nekhamu ami, vigasztaljátok az én népemet, vigasztad az én népemet, Ézsás 40-ből szól a heti szakasznak a neve, a szombatnak a neve. Nekhamu ami, vigasztad az én népemet. A heti szakasznak, Vyathanán, az a neve, hogy és esdekel, ami Mózes 5. könyvének, a 3. fejezetének, a 23. versétől olvasható Károlinak természetesen más szavajárásával. Könyörgék is az Úrnak abban az időben mondván, mint Mózes, Uram Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet, mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmas szerint. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely Jordánon túl van, és azt a jó hegyet és a Libanon. Tehát könyörgék is, de a helyesebb fordítás az, hogy esdekeld az Úrnak. Más könyörögni, és más esdekelni. A könyörgésben benne van a teljes vereségem, hogy nincs semmi lehetőségem. Az esdekelésben mégis ott van az a kétséges, vagy hát ha mégis egy kicsit olyan reményteljesebb az esdekelés szó, leborulok, és tényleg kegyelmet várva, egy döntésnek a megváltoztatást kérve, egészen más, mint könyörögni. De mégis Mózesnek a búcsú beszéde közeleg, amikor tényleg, ahogy ő elmondja, nem mehet át az ígéret földjére. Sokaktól hallottam azt, hogy milyen kegyetlen Isten, és milyen, tényleg milyen dolog ez. 40 évet végig dolgozik, se haszna, semmi nincs ebből az egész kirándulásból. Ott van egy nép, amivel épp elég baja van, ellene mennek, és nem mehet be. Nem mehet be az ígéret földjébe, mikor a nép viszont bemegy. Mit vétett? Hát vétett persze Mózes, de ennek mégis ott van az a döntése Isten szerint. Nem mehetett be, és sokszor a jó Isten akaratában a rossz cselekedetek, vagy egy ellenség által válik jóvá, mert ha Mózes beérkezett volna az ígéret földjére, ismervén az embereket, ismervén a saját magunk korában is az embereket, ha valami jó történik, nagyon gyorsan bálványozás kezdődik. Mózes abban a pillanatban király lett volna, abban a pillanatban mindenféle szobrot állítanak neki későbbiekben, és Mózesnek az egész életútja annyi, hogy ez a rossz döntése, amit tett annak idején a türelmetlensége által, a népnek a kísértése által, végül is jóvá tette, jó irányba terelte az ő értének a befejezését. Isten ezáltal sem engedte meg azt, hogy ő bálvány legyen, Istenként tiszteljék, és pogány módon, mint egy vezért általában fölemelnek, és a talpát nyalják. Nem engedte meg Isten, befejezte a feladatát, és úgy, ahogy van, szép csendesen eltávozott, és tudva levőleg nem halt meg, és eltemetése is ismeretlen helyen van, pontosan azért, hogy még az emléke is ne lehessen látható, ne tudjanak egy emlékhelyet, magát egy emlékművet se állítani Mózesnek, hogy itt halt meg, és itt nyugszik. Az embernek ez egy teljesen általános szokása, hogy még a halottaknak is emlékműveket állít, és megy oda a halottakat imádni. Mózesnek élve kellett eltávozni, élt, mint az új szövetségben olvasók is, hogy megjelenik a tanítványok szem előtt is. Nem halta meg azt az életet, amit sokan meghalnak. Igazából ő egyértelműen, ki lehet mondani Istennek, azon kevés emberei közül van, aki küldöttként van, aki testi formában Isten feladatát elvégzi, és nem hal meg, mert visszamegy, bár a testét itt hagyja. Úgy, ahogy van a sátánnak démonvilága és küldöttei, úgy, ahogy van Istennek is küldöttei, és erre egy nagyon-nagyon jó példa, éppen Mózesnek az élete, küldött volt ő. Küldött volt ő, angyal volt ő ebben a szó másképpen értelmezett változásában, Saliach, Istennek a küldöttje volt ő, betöltött egy feladatot, és úgy, ahogy van, vissza lett rendelve. Ez a bálványozásnak mégis én a heti szakasznak a profétai részéhez megyek át, ahol Ézsaiás 40 a heti szakasznak a profétai része, mint mondottam, végre vége a gyászos időnek a zsidóságnál is, és most jönnek a vigasztaló szombatok, vigasztaló proféciák, és Ézsaiás 40-nél meg fogjuk tapasztalni, hogy mennyire is bálványozásra hajlamos maga az ember, és milyen következményei vannak. Fordítva kezdem, mert az üzenetnek a fordította tartalma a vigasztalással. Ézsaiás 40 így kezdődik, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek, szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságnak, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiállt a pusztában, készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek kietlenbe a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alá szálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bérszek rónával, és megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. A vigasztalás. Sokszor el kellett mondanom, és sokszor ezt az igazságot meg kell ismételnem. Vigasztalni csak az lehet, aki szomorú. Aki jókedvű, aki tapsikál, akinek minden rendben van az életében, felesleges dolog a vigasztalás. Vigasztalni, gyógyítani az lehet, akinek van fájdalma, betegségtudata, tudja a helyzetét. Vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet. Én úgy gondolom, amikor szolgál az ember mások felé, a népemről szól, és a külsőnek kell vigasztalni, nem a népnek önmagának, és jelen esetben vigasztaljátok az én népemet, egy különleges történelmi helyzetbe szólal meg. Vigasztaljátok a népemet. Tudvalevőleg, itt egy nagyon érdekes bibliai részhez érkeztünk, Ézsaiásnak a proféciáit olvasva. Az előző fejezetben olvashatjuk, hogy került fogságba a választott nép, és egy hatalmas nagy pauza, és utána jön, hogy vigasztaljátok, mert vége van. Talán azt is lehet érteni, hogy Istennél ez az idő egy holt idő. A te rabságodban levő idő nem idő. Ó, de sokszor tudjuk elmondani, ezt az ót ki akartam hagyni, ez véletlen volt. Oly sokszor tudjuk elmondani, hogy hány, de hány eltékozott évünk volt. Az életünk során hány, de hány üres idő volt. Semmi haszon nem volt, még kár se csináltunk. Passzívan éltünk, de nem éltünk. És én ezt látom a 39-es 40. fejezet közepette, hogy Isten azt mondja, hogy rabságba fog menni a nép, szünet, és ki fogsz jönni a rabságból. Vigasztaljátok, vége rabságnak, vége a szolgaságnak. Nincs közte beszámoló arról, hogy mi volt Babilonban. Nincs közte beszámoló, hogy milyen történet volt, és egyáltalán milyen viszonyok voltak. Nem volt még annyi, nincs még annyi beszámolósait Ézsaiásnál, mint az egyiptomi fogságból. Megtörténik valami ígéret szerint, csak az ígéretet mondja ki a proféta, és utána kimondja a proféta, de itt a vége. A proféta nem beszél a mindennapokról. A proféta Isten igéjéről beszél. Ez volt, ez lesz. Nem beszél arról, hogy kellene jobban élni Babilonban, nem magyarázza meg, hogy kell a fogságban neked öltözködnöd és viselkedned, farizeusi módon betartani a törvényeket. A fogságra nincs a szava a profétának. Előre vagy emlékeztet. És én azt hiszem, hogy elő kell vennem a 39. fejezetet, hogy is került a babiloni fogságba a választott nép. 38. versbe igazából. Onnét kezdem. Azon napokban halálos betegségbe esik Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás Ámos fia a proféta, és mondanéki, ezt mondja az Úr, rendelj el a házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. Szakaszosan olvasom. 5. verstől. Menj el, és mondd Ezékiásnak már, Ézsaiás, így szól az Úr, Dávidnak atyának Istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, én meg még napjaidhoz 15 esztendőt adok. És az asszírai király kezéből megszabadítalak téged, és a várost megoltalmazom, e várost. Ez legyen jel néked az Úrtól, ezt az Úr, amit mondott néki. Mondott, íme visszatértem az árnyékot azokon a fokokon, amelyeken az akház laporáján a nap már átvonult, 10 fokkal, és visszatért az árnyék 10 fokkal azokon a foltokon, amelyeken már átvonult. Ezékiásnak, Júda királynak fejezés, amikor megbetegedett és betegségből fölgyógyult. Én azt mondanám, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapujhoz, megfoszva többi éveimtől. Mondám, nem látom az urat az élők földében, nem szemlélek embert többé a nyugalom lakói közt. porsátorom lerontatik, és elmegy tőle, mint a pásztor hajléka. Összehajtál, mint takács, életemet, hiszen levágott a fonalra engem reggeltől estig végzesz velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat, reggeltől estig végzesz velem. Mint a fecske és a durú sipogtam, könyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságban meredtek. Uram, erőszak rajtam, szabadíts meg! Mit mondjak, hogy szólod nékem, és hogy azt meg is cselekedé? Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram, ezek által én minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltesz engem. Ímé áldású volt nékem a nagy keserűség, a te szeretetet kivontad, szeretetettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadítom meg engem, azért énekeljük énekimet, éltünk minden napjai van az Úrnak házába. Akkor mondta Ézsás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsék rá a fekére, hogy meggyógyuljon. És mondta Ezékiás, mi lesz a jele, hogy felmegyek az Úr házába? És itt egy szünet van, és jön az a történet, ami számunkra figyelmezhető. Abban az időben levelet és ajándékot küldött a babiloni király, Merodák Baladán fia Ezékiás király, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. És örvende rajta Ezékiás, és megmutat ennek egy tárházát, az ezüstöt, aranyat, fűszereket, a drága kenet és egész fegyvertárát, és minden, ami kincsei között található volt. Semmi nem volt, amit meg nem mutatott volna nékik Ezékiás házában és egész birodalmában. És eljött Ézsaiás a proféta. Ezékiás király és mondta néki, mi szólának az emberek, és honnan jöttek te hozzád? És mondta Ezékiás, messze földről jöttek hozzám, Bábelből. És mondta, mit látának házadban? És mondta Ezékiás, mindent láttak, ami csak a házamban van, semmi nincs, amit meg nem mutattam volna néki kincseim közül. És mondta Ézsaiás Ezékiásnak, hallt a seregek urának beszédét. Íme napok jönnek, és elvitetik valami házadban van, és amit csak a mai napig gyűjtöttek eléd. Bábelbe nem marad semmi meg, ezt mondja az Úr. És a fiaid közül, akik tőle származnak, akiket te nemzesz, el fognak hurcolni, és lesznek komornyikok Bábel királynak palotájába. Akkor mondta Ezékiás Ézsaiásnak, jóságos az Úrnak beszéde, amelyek te szóltál, és mondta, csak napjaimban legyen béke és állandóság. És utána jön a vigasztalás. Közben mi történik? Csak a babiloni fogság. Annak a pár száz esztendeje. Csak az. Mi történik a mi életünkben? Igen, belekerülünk egy olyan állapotban, hogy Ezékiás, nagyon betegek vagyunk. Nagyon beteg a lelkünk, a szellemünk, a fizikai testünk, nagyon kellemetlen állapotba kerülünk. És megyünk, keressük a megoldást, keressük a gyógyulást, és Isten meg is hallgatja a mi imánkat. Ad esélyt az életünknek, ad esélyt a hívő embernek, ad esélyt, aki hozzá fohászkodik, ad esélyt egy gyülekezetnek, ad egy esélyt Krisztus testének. És miben vétkezünk meg? Úgy, mint Ezékiás király. Uram, meggyógyítottál, minden nap téged foglak áldani, mondja Ezékiás. Minden nap rólad és a gyógyításokról fog szólni minden. Uram, minden, ki nem mondja, de benne van, minden dicsőség a tiéd. És egyszer csak jönnek Babilonból, hallják, hogy meggyógyult, látják, mert a megtért és a megszül újjászületett embert és a meggyógyult, szabadult ember látja a világ is. Nagyon is látja. És jön a kísértés. Jön Babilonból a kísértés, és hallották, hogy meggyógyult Ezékiás. Ő pedig nem Istenről, nem a gyógyítóról, nem a szabadítóról, magyarul nem Krisztusról tett bizonyságot, hanem önmagáról. Önmagáról. Gyere, nézd meg, mekkora gyülekezetem van. Gyere, nézd meg, mekkora dicsőítő csapatom van. Nézd meg, milyen sokan ez az amaz. Ezékiás. Nagyon nagy baj csinált. Nagyon nagy baj csinált. Lehet okozatban keresni a nép felelősséget is. Mert a nép ugyanúgy láthatta Ezékiás királynak a gyógyulását, mint a babiloniak, mint Bábelből jöttek. Ugyanúgy látta, Hol volt a nép, amelyik nem szólalt meg, hogy Ezékiás, elfelejtettél valamit? Elfelejtettél, hogy Isten rendkívüli csodát, az idő ura az idő elmozgatásával, egy emberek abszolút megvalósíthatatlan csodával mutatta meg az ő hatalmát, nagyságát. Az időt átállította az idő ura. Elfelejtetted? Hát te elfelejtetted, hogy olyan dolog történt az életedben, ami ember feletti. Mint Ezékiás életében a órának az visszaállítása, az idő visszaállítása, nem megállítása, visszaállítása. Elfelejtetted? Elfelejtette. Hány de hány ember van, aki elfelejtette, honnét jött? Hány de hány ember van, aki elfelejtette azt, hogy milyen beteg volt? Hány de hány ember felejtette el azt, hogy kigyógyította meg? Hány de hány ember felejtette el azt, hogy adott még Isten lehetőséget? Tudod, milyen rövid ez az 50-60-80 év, kinek mennyi adatot? És kaptál lehetőséget. Nem tudod, meddig mihez, mert 40 évesen is meghalsz, és 140 évesen is. Kicsit húzós, kicsit váratlan, hogy olyan sokáig élsz, de ez is benne lehet Istennek a tervébe. Adott időt, az idő ura. Tudod, milyen hatalmas lehetőség? Fel tudod-e fogni, hogy egy órát kapsz, ha haldokló vagy? Fel tudod-e fogni, hogy fiatalon már elkezdhetsz egy hívő életet, és Isten ígéreteibe leszel, és ott az ígéret, hogy megvédelek Asszíria királyától. Nem fog bántani. Meggyógyítalak és megvédelek. Mi kell még több? A népen vagy, ebben benne van az is. Megszabadítalak, népemé teszlek, vigyázok rád, betakarlak, urad és királyod vagyok. Benne van. Honnét jöttél? Betegségből. Mit kaptál? Időt kaptál. Kitől kaptál? Az idő urát, aki megmondta, hogy még visszafelé is tud. Vissza is tudja állítani az időt. Tudod, hogy még a te életedben is vissza tudja az állítani az időt? Hogy amire gyerekkorodban kaptál, arra van esélyed, hogy felnőtt korban megtegyed. Tudod, hogy mennyi időt kaptál visszamenőleg, hogy emlékezzél? Mennyi, de mennyit lehet visszaállítani? Hogy semmivé teszi Isten azt az időt, amit eltékozoltál, ahol sehol nem voltál. Semmivé teszi, és visszamehetsz a gyerekkorodba, és onnét kezdhetsz, és kapsz rá időt. Hatalmas Istenünk van, és hatalmasan tudunk tévedni. Úgy, mint Ezékiás, jön, és mindjárt magát dicsőíti. Mindjárt önmagát dicsőíti, mi van nekem, mintha ővé lett volna az egészség, mintha ő lett volna az idő ura, mintha ő szerezte volna azt, amit az őseitől kapott, és mások termelték a kincses kamrába be. Istenné tette magát. Elfelejtette az idő Istenének a tiszteletét, elfelejtette a betegségét, elfelejtette Isten ígéretét, hiszen az ellenségnek a emberét engedte be, hiszen akkor Babilon hatalmas volt, hatalmas. És beengedem, az ellenfélnek megmutatom. Tudod, hány ember nem veszi észre, hogy nem szabad dicsekedni? Hány ember feleslegesen beszél? A tolvajok erre játszanak, a betűrők erre játszanak, tessék, dicsekedjél, mit van, holnap ki tud fosztani. Csinálj a Facebookon fényképeket magadról, hogy milyen szép lakásod van. A betörő szakemberek tudják, hogy hol kell bemenni. Már teljes térképet kapnak tőled. Tudod, hogy milyen buták vagyunk? Tudod, hogy milyen felelőtlenek vagyunk? Egymás irányába? Csak egy probléma van Ezékiás esetében, hogy mert meg Isten irányába volt, nem csak engedetlen, hanem feledékeny. Mert az engedetlenségünk feledékenység is. Elfelejtjük Istent. És Isten is elfelejt, de nem felejt, mert ebben az időben, úgy, ahogy van a számla, mégis közös számlája lett Izrael népének, hiszen a szombat éveknek a meg nem tartása pontosan annyi volt, ahány évet kellett rabságba törteni. Annyi szombat év nem volt megtartva, ahány évet le kellett tölteni Babilon fogságába. És amikor vigasztalják a népemet, jön egy érdekes helyzet. Nem saját magát szabadítja meg Izrael, nem erősödik, combosodik meg Babilonban, nem kap külső segítséget látható módon, hanem valaki betöltötte a szerepét, Bábel, Babilon betöltötte a szerepét. Babilont úgy, ahogy van, akkor a perzsa hadsereg, mint olyan, leigázta, elfoglalta, legyőzte. Istennél ilyenek is vannak, hogy a te rabságodat a rabtartó legyőzése által teszi szabadságát egy másik erővel. Tudjuk-e Isten, hogy használja a történelemben, ami nekünk nem tetszik? Tudjuk-e, hogy Bábel ellen, a mai Babilon ellen a perzsa hadsereg kicsoda? Nem kell proféciákat magyarázni, és nem kell különböző ista módon különböző tananyagokat ebből gyártani. De tudod-e azt, hogy a te ellenségedet, lehet, hogy egy másik ellenség győzi el azért, hogy te szabad legyél. Tudod-e? Akár korszakosan a társadalmi változásoknál, politikai helyzetek változásánál, az egyik legyőzi a másikat, hogy te szabad legyél. Tudod-e, hogy a perzsa hadseregnek köszönhető Izrael szabadsága? Mert az a perzsa hadsereg, amelyik utálta Babilonnak a bálványimádását, Isten akaratában járt, és foglalta Babilont, lett világhatalom, és úgy, ahogy van, felszabadította a Babilon népét, és Babilonnak a rabjait úgy, ahogy van, hazaküldte. A legyarmatosított zsidó embereket hazazavarta. Menjetek haza, szabadok vagytok. És tudjátok mi a szégyen? Hogy mennyien mentek haza? Mennyien mentek haza? Körülbelül 40 ezer ember. Nehémiás és Esdrás idejével körülbelül 40 ezer ember ment, a többi az jól érezte magát ott. Pedig elhangzott, vigasztaljátok a népemet. És ez a vigasztalás annyit jelent, hogy a te gyarmatosítónak az ellenfel, aki lehet, hogy te ellenfeled is, tőle üzeni Isten, hogy menjél már csináld, menjél haza. Nem veszed észre ma, hogy nincs egy ilyen kényszer Istentől? Mikor a nagy örök egymásnak feszülnek, az azért van, hogy te menj már a helyedre. A politikai, társadalmi viszályok, amik vannak ma, rólad szólnak. Menjél haza, Jeruzsálembe, építs föl. Nem észed észre, hogy a vigasztaljátok, az arról szól, küldd már haza Krisztus népét, hogy csinálja a dolgát. Mert egy vallásos Bábelbe, vagy egy perzsa világi életben, nem kell ott lennie. Megszabadít Bábel uralmától, Babilon uralmától, és a perzsáknak nem is kell lesz, a világnak nem kell lesz. Tudod, mennyire történelmi, amikor a világi erők legyőzik a babiloni erőket? Mennyire ismerős? És ez mindez miattad van, hogy menj már innét. Babilontól szabad vagy, nekem nem kell lesz. Tudod, mi van az utcán? Te neked nem kell lesz. Ennek a világnak te nem kell lesz, Krisztus teste. Nem kell lesz. Ugyanez van, vigasztaljátok a népemet, zavarjátok már haza. És azt hiszük, hogy ez most kellemetlen állapot, hogy jaj, a perzsa hadsereg ma is azt mondja, menjél, csináld a dolgodat. Menjél, tessék, lehet imádkozni, lehet Isten népeként élni, menjél, útba vagy. Itt a mammon Istenre diktál, itt útba vagy. Nem kell lesz. Adunk még pénzt is. Adunk szabadságot, 1%-ot, amit akarsz, hogy menj ma innét. Nem veszed észre Istennek a csodálatosan szép tervét. Az ő vigasztalása nem az, hogy a kis buckó fejedet megsimogatja. Nem az. Nem a humanista. Hanem menjél már. Ha nem mész, akkor összeeresztem az ellenfeleidet. Hogy ők küldjenek már el. Az egyiktől megszabadulsz, a másik meg nem kell lesz. Ez a vigasztalás. Tudod, hogy ma is működik Istennek a vigasztalása? Egyiktől megszabadultál, a másiktól meg nem kell lesz, mert te egy ócska keresztény vagy, hívő vagy, bármi vagy az ő szemébe. Vigasztaljátok a népet. Vigasztaljátok a népet, és ugyanakkor történik ebben a felszólítás is már. A dombokat és a völgyeket tegyétek sikká. Egyengessétek az utat. Egy hang szól. Ezt az utat önmagadnak kell tenned. Roppant ellen mondás különben, ha mész haza, akkor az út legyen sima. Tudod, mi érdekes? Ha te mész, mégis királyi utat csinálnak mások. mert nem te mész haza. Ha Krisztus teste végre megéli azt, hogy megy haza Jeruzsálembe, megy a helyére és csinálja az elrendelt helyén az elrendelt hivatását, szolgálatát, akkor nem ő megy haza, a királynak készítették mindig is a lesimített utat. Ha te mész, akkor Krisztus megy, mert Krisztus népe Krisztus nélkül nem fog. Ha pedig megy, akkor a királynak készítenek, nem te neked, nem Ezékiás dicsőségének, nem Mózesnek, neki készítenek utat. Úgy, mint a pálmák vasárnapján, virágvasárnap lett átkeresztelve, pálmák vasárnapján az utat a bejövő messiásnak megtörölték, fölsöpörték, és még a köpenyüket és virágokat raktak le, hogy az úton, fejedelmi módon, királyi módon vonuljon be Jeruzsálembe. Ha mi nekünk szól, hogy készítsétek az Úrnak útját, annyit jelent, hogy neked kell ezt az utat rendezni. És bármikor is mondtam ezt a történetet, persze, a szakadékokat be kell temetni, a domboknak kisebbeknek kell lenni, meg kell szűnniük. Egyértelmű, hogy közöttünk szakadékok vannak. Egyértelmű, hogy közülünk valaki nagy, meg még nagyobb. Fönt van a dombon, mint a görög istenkék. Isten azt mondja, hogy csak úgy fog elmenni Krisztus, te benned és veled és Krisztus testével, ha egymás között a szakadékok megszűnnek. Hát lövészárkok vannak egymás közöttünk, és szakadékok. Hogy akarod, hogy odaérjen a te beszéded, a te szolgálatod át a Krisztus a másik emberhez? Házas párok között van szakadék, nem tudnak egy nevezőn élni, mert nem tud elérni Krisztus szavat te általad a saját feleségedhez vagy férjedhez. Tessék! Tessék utat készíteni, szűnjenek meg a szakadékok, szűnjenek meg. És szűnjenek meg a nagy képűségek, meg a nagy arcok. Nincsen nagyobb, itt mindenki egyforma. A dombok és hegyek szűnjenek meg, és a szakadékok töltődjenek fel, és pontosan a szakadékoknak, az árkoknak a betöltése pont a nagy arcokból és a nagy hegyekből szerzett anyagból van. Ha a nagy képűségem, a kevésségem és mindenem megszűnik, akkor abban a pillanatban föltöltődik az egymást elválasztó szakadék. Hát ezt kellene megcsinálni végre, készítsétek az Úrnak az útját. Az Úrnak az útja annyit jelent, hogy neked kell menni, miközben ő megy. Neked kell menni, hogy őt vigyed. Nem cipeled, ő van veled, és az ő irányításával mész haza. Készítsétek az Úrnak útját. És én úgy gondolom, hogy egy csendes hét vége előtt is hadd legyen egy vigasztaló. Vigasztaljátok. Vigasztaljátok az én népemet. Na nem az idegeneket, nem az ellenséget, nem azt, akinek semmi köze az egészhez, az én népemet. Vigasztaljátok. Aki hozzá tartozik, aki kimondta, annak mondhatsz vigasztalást. Aki Isten népéhez tartozik, a messiás királyság alá tartozik, ő tudja, mi a vigasztalás. Mert tudja, hogy honnét jött, és tudja, hogy hova kell menni. Nem egy stagnáló állapotban van, egy üres járatban körbe-körbe pörög 20 éve, hanem tudja, merre kell menni. Számára az útnak a nehézségéről beszélj. Úgy döntött Isten, hogy menned kell. Már régen úgy döntött ez az ígérete neki, hogy neked menned kell, és ő veled van, és te készítsd az ő útját, hogy veled menve egyenesen bejussál Jeruzsálembe. Vigasztaljátok a népemet. A nép közül, akinek fáj valami, az én népem. Érdekes itt az időeltolódás is. Nem azt kell vigasztalni, hogy távol van és nem akar nép lenni. Nem sajnálni kell a világ szerencsétlenjeit, hanem azoknak, akik elfogadják Isten szavát, annak neked kell Isten igéjét elmondani. Aki Istent elfogadta, annak kell mondani Isten szavát. Annak a népnek, amelyik mások miatt belekerült, abba a babiloni és perzsai állapotban, ami itt a Bibliában van, annak kell mondani az üzenetet. Haza kell mennünk, mert Isten így döntött. És ha nem akarsz, akkor is a világ fog szólni, hogy menj már haza. Indulj már el. A perzsa seregek azok, amelyeknek a perzsa vezetők, akik pénzelték ezt a turnét is. Adtak pénzt, csak menjetek már. A templom felépítésére adtak pénzt, segítettek a templom újjáépítésében. Istennek csodaszép ám a terve. Nem olyan, mint elképzeljük, vigasztaljuk itt a fejedet, az ölembe teszed, én meg simogatlak. Nem, kelj föl. Istennek van egy ígérete, van egy igéje, és indulj meg. És én a legerősebb ellenfeleid által foglak megzavarni, ha nem mész. Ha nem akarsz hívő lenni, akkor jönnek a perzsa sereg, és olyan hívő lesz, ahogy kell. Eszedbe fog jutni, hogy hol a te hazád. Mert nem fogod bírni a nagy erőknek az összecsapását, és az újabb és újabb háborúkat. Tudod, merre kell menni. Istennek ilyen szeretete van. Istennek nem az a szeretete, hogy dédelget bennünket, babusgat. Ez a kiskorúnak még egy ideig elmegy, de utána már ott sem nagyon, mert ellöki még az anyját is már egy idő után, amikor önnál akar lenni, hiszen az életrendje, és ez a növekedés az életrendje, hogy nőj már föl, hívő ember is. Vigasztaljátok a népet. Igen, jól, valóban szép üzenetként hangzik. Vigasztaljátok, vigasztaljátok. Ha kettősen hangzik valami, akkor az annyit jelent duplázva, hogy nagyon erős. Vigasztaljátok, mondom, mondom, vigasztaljátok, vigasztaljátok. Hangsúlyos, felszólító mód, annak a hangosabb és erősebb formája. És Isten ma is így szól, vigasztaljátok. Vigasztaljátok, útra kell kelnünk. Vigasztaljátok, ebben a történő korban vagyunk, amikor Babilont a Perzsa Birodalom legyőzte. A Perzsa Birodalom zavar bennünket Krisztus irányába, Jeruzsálem irányába. Most jön egy számonkérés, hogy te hova tartozol. Elbújsz Babilonban, nem számít ki uralkodik, de neked jól menjen a dolgod. Lásd, ezt csinálta a zsidó krém, hiszen nagyon jól tudta az ellenfél, hogy kit kell elvinni, hiszen tudod jól Dániel történetéből, hogy nem a parasztot vitték el és a földművelőt, hanem a fejedelmeket és az írástudókat, és akik tudtak, akiket ők is tudtak használni. Ami itt megtörtént Ezékiás idejében, hogy megmutatta a kincseket, a kincseken túl tudtam az ellenfél azt, hogy neki a szürke állomány is nagyon nagy kincs, akarom mondani, a szellemi gazdagság nagyon nagy kincs. És elvitte, és kipróbálta, hogy behódolnak. Behódolnak a Dániel félék, és csak kevés Dániel volt, aki megmaradt. Kevés volt, aki maradt a kóserságnál, kevés volt, aki nem engedte a nevét átiratni más névre. Nagyon sokan a nevüket is megváltozták, és fölvették annak a Babilonnak a szokásait, ahol ők nagyon jól elvoltak. Nem gondolod azt, hogy egy hívő ember nagyon értékes a világban? Dehogyne. Nagyon is jó munkaerő, nagyon is jó megbízható szolga, nagyon is jól idomítható, ő hallgat, tanult általában, hiszen ha már valaki a Bibliát elolvasta, akkor már nem analfabéta. És jól lehet használni. Tudja a sátán, a gyülekezetekből a krémet veszi ki. Tudod, kit támad meg először? Sidrák, Misák, Abednégó, és a többiek, a Dánielek csapatát. Úgy, ahogy van, viszik. Rabságba. Tudsz-e a rabságban megmaradni, és hallod ezt a szót, vigasztaljátok, vigasztaljátok. Mert aki megmaradt ebben a rabságban, annak látni, hallani, és emlékezni kell, hogy most ez egy szünet az életünkben. Izsásnak a proféciában ez olyan szünet, hogy nem is említi meg a proféta. Megemlíti Ezékiásnak a bukását, amelyik teljesen tekintette van, és törvényszerűen rámutat Izrael jövőjére is, akkori jövőjére, és utána folytatja, hogy vége van ennek az időszaknak. Kettős bűn volt, nem személyes büntetés volt, egy személyes kollektív büntetés. A nép valóban ugyanazt tette, amit a királyaik nem követeltek meg. Bálványimádás, önhasznosság, saját zsebre mindent. Ugyanolyan lett, mint a világ, a bűn elérkezett a választott népnek a alsó rétegeihez is. Vagyis amit oly sokszor nem beszélünk, és oly sokszor elfelejtünk, Istennek még mindig van egy érvényes ígérete. Lesz, amikor a Föld megadja, meg fogja adni a szombat évet. Meg fogja adni. Lesz. Bepótolja. lesz, amikor az elengedés évének működnédése lesz a földön. Mert az ember nem tudja uralni a földet. Nem tudja uralni a többi teretett dolgot Isten engedélye nélkül. És Isten a pihenés megadta a földnek, és mindennek megadta a szombatját. Az ember pedig elvette, uralta, és Isten törvénye ellentette. Első figyelmeztetés a babiloni fogság volt, amikor is ugyanannyi évi kellett bent lenni a fogságba, ahány szombat. Nem lett így megtartva a szombatév, a pihenésnek az ideje. De van egy kérdésem, azóta hányat nem tartottunk? Hány elengedés éve nem történt meg? És mikor Bibliát olvassuk, tudjuk ám azt, hogy ismétlődik a történelem. Ha akkor Isten megállította az időt, ha akkor Isten Babilont adott, akkor most is Babilon. Most is fogság. Mikor kezdődött ez a fogság? Vagy mikor kezdődik ez a fogság? Amikor Isten népe Babilonban van. Mikor? És mikor lesz a szabadság? A szabadság Isten tervébe van, arányosan a bűneinkhez képest, mindenért fizetni kell. Mindenért. Az el nem engedett dolgokat el kell majd engedni. Itt érthetjük meg valamikor, amikor maga Jézus mondja, hogy hányszor kell megbocsátani? 70x7. Tudod, mit jelent az? 100-szor az elengedés. 49 az elengedés. Elengedés ideje 100-szor. Teljes emberi értéke a 100. 10x10. Mindent el kell engedni. Tudod, mikor lehet mindent elengedni? Ha Isten mindent elvesz. Akkor kell majd. Nekünk erre kell törekednünk, hogy mindent elengedjünk. És mivel a világ olyan, amilyen az ember, az elengedés úgy fog történni, hogy lesz még elengedés, mikor mindent el kell engedni. Istenem, mindig rend van. Istenem, mindig a rend működik. Nincs enyhítés, meg humanizmus, meg tolerancia, meg diszkrimináció, meg ilyen ökörségek. Nincs. Megtettél, vagy nem tettél valamit, következménye van az ő törvényének. Ezékiás megtette, a nép abban a helyzetben volt, hogy a szombatéveket nem ünnepelte, nem tartotta meg, ennek egyenesági következménye Babilon. De ennek ellenére, mint Babilon idejében, ha a fogság tart, a fogság nem írja fölül Isten tervét, a fogság nem töri össze Isten akaratát, a fogság csak egy része annak az idővallumnak, intervallumnak, aminek a folytatása mégis hazamegyünk. Isten tudja, hogy fogja most Babilon a perzsa hatalomnak az összeereszkedését a mi hasznunkra ütemezni és felhasználni. Az, ami a világba folyik, bármennyire ijesztő, mikor nagy erők és nagy hatalmak csattannak, egymást gyűrik magukat alá, nehéz el felfognunk, hogy mindez miértünk van. Mindez miértünk van. Mindez, ami történik, fájdalmasan nagy háborúk, gazdasági, pénzügyi, vagy akár más módon is, mindez miértünk történik, hogy kényszerítve legyünk arra, hogy Isten akaratát és igéjét betöltsük. Kényszerítve legyünk. A zsidó visszamenőket a perzsák kényszerítették. Menjetek haza. Sajátos szabadság ez. Az ellenség legyőzése az ellenség által a te szabadságod. És az ellenség, ő mondja, menj haza. Nem tudom, mikor fog bekövetkezni ilyen hasonló. Egy biztos van. De számunkra mégis Ezékiás királynak a története az, ami hadd legyen figyelmeztető, és ne érzelmi okon, hogy én milyen rossz kisfiú voltam, hanem racionális, törvény szerinti okon. Isten adott egy időt, az idő istene, adott egy csodát, rámutatott az időre, visszatekerte az idődet. Nem elég, hogy nem rója föl, hogy hány évet tékozoltál el, hanem visszavisz az időben, és ad időt, hogy az ő tervét be tudja tölteni. Ezékiás kapott 15 évet. Te nem tudod, mennyit kapta. De emlékszel, amikor megállt az idő, és emlékszel, amikor meggyógyított, és emlékszel, amikor azt mondtad, Uram, most én itt percenként hálát mondok neked, és imádlak, és minden. És jön a dicsekvés, az önimádat, önistenés. Az emberi sajátosság, nincs bajom, az orvost is elfelejtettem. Nem a gyógyszert, mindenkit. Az embernek egy nagyon jó tulajdonsága a felejtés. De nagyon rossz tulajdonsága, ha Istenről felejtkezik el. Végzetes lehet. Ne feledkezzünk el. Ő meggyógyított, adott időt. Ő meggyógyít, az idő ura vissza tudja állítani az időket is. Lásd meg. Még úgy is, hogy megfiatalodsz. Mondjam, bizonságként. Az eltékozott évek után megújul az erőd, mert Isten meggyógyított és ad erőt. De hol a háladás a szívünkben? Uram, köszönöm. Mutasd meg, hogy hogyan tovább. És hol van az a bölcsesség, hogy nem a világnak dobom ki az értéket, amit kaptam te tőled. Nem Babilonnak mutogatom, hogy én milyen karizmatikus vagyok, vagy milyen jól imádkozom, vagy nem tudom, hadd ne soroljam a magad kis kincsestárát és birodalmát, hányan vannak a, majdnem szobafogságot mondtam, amikor házi csoportot akartam mondani, hányan vannak, mit dicsekedsz, amikor magaddal dicsekedsz, elfelejtetted Istent, elfelejtetted az időt, elfelejtetted a gyógyítást, elfelejtetted az ígéretét, elfelejtetted azt, hogy neked valami dolgod van ezen a földön. Dicsekedsz. Én vagyok én. Nekem van. Boldog-boldogtalannak. Sziporkázunk. Király vagyok, ez a talentom, ezt tudom, ezt csináltam. Már regényeket írok a múltamról, a jövőmről, a jelenemről. Kincsestár mindenkinek. Tudod, milyenek a jellemzője ez? Valakit elfelejtettél. Vagy meggyógyult és elment. Mind az Új Szövetségben sok esetben van. Meggyógyult és elment, és vissza se szólt, hogy köszönöm. Van ilyen. De a következmény fogság. A hálátlanság következménye fogság. Pusztán azért, mert Isten az időt nem állítja vissza, megy minden a régi menet szerint. Az, hogy megvédelek az asszír seregektől, már nem érvényes, miattad. Kiestél a betakarásából, kiestél az ígéretéből, mert önmagad betakarásában, a kincseidben, talentumaidban, fizikai, lelki és egyéb áldásaidban, ebben dicsekedtél mindenkinek. Nagy misszionárus vagy, kis jövővel. Nagy-nagy ember lettél. Ezékiás. Te és mások sokan mennek ezért rabságba. Mert ennek a királynak a gőfössége az alatvalóira természetszerűen kihatott. Kihatott a fiaira, leszármazottjaira, mindazokra, akik értékesek voltak. És innét lehetne folytatni Ezékiásnak a megképűségét. Végső soron az utódok is megfizetik az árát. Az utódok is. Átesnek egy szűrővizsgán, hogy te úgy teszel-e, mint az apád. Ezékiás király. Vagy te még tudod, mit akar Isten veled? És én azt hiszem, kegyelem, hogyha az utódok tudják, hogy Isten mit akart a néppel, és elfelejtik Ezékiást. Nem vállalnak vele közösséget, hanem megélik a tüzes kemencét, megélik a sok mindent. mert tudják, hogy Isten nekik mit mondott. Ezékiás története és a vigasztalás között csönd van. Isten nem beszél a bajról. Isten nem vádol. Isten konkrét. Meggyógyít, tudod, mit kell tenni, ki is mondod, de ha engedetlen vagy, szünet. De Isten valódi szeretete a nép irányában, a vétlenek irányába, mégis az, mikor megszólal, vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet. Megfizettetek, de nem ítéltelek el végképp benneteket. Ez maga a kegyelemnek az evangéliuma, meg kell fizetni, de nem ítéllek el. Vége, és a mi életünkben is lehet egy szó, amikor maga Isten szólal meg. Vége, figyelj, indulnod kell. És akkor megtanulsz hálát adni, mert már te is megérezted, mi az Babilonba lenni. Te is megérezted a bizonytalanságot, hogy most a perzsák győztek, akkor mi lesz velem. Te is megtanulsz hinni, megtanulsz emlékezni és hitben tovább menni. De a szomorúság az, hogy csak 40 ezeren. Körülbelül 40 ezer, aki haza is ment. A többiek elvesztek. A 10 törzs csak Istennél ismert, hogy hol vannak. Hol van a mi hálaadásunk, hol van az idő urához. Maga a hálaadó engedelmességünk. Hol vannak az ígéreteink, hogy Uram, mindig téged foglak követni, áldani, dicsőíteni, mert kiosztál a pöcegödörből. Ó, olyan sokszor. Uram, ha megúszom, mindig. Már másnap nem. Megúsztad. És ennek a megúszásnak a következménye rabság. Megmaradsz, de rab maradsz. És ennek a következménye a rabságban lesz időd gondolkodni. Van időd gondolkodni, és Isten megint megszólal, de szeretlek. Vigasztaljátok, vigasztaljátok, vége. De valaminek az a vége, hogy elindul az eredeti úton. Jeruzsálembe, rendbe rakni Jeruzsálem leomlott falait, tatarozni. Ott hagyja azt a jólétet, ami volt a zsidó népnek Babilonban. Ott hagyja a beolvadásnak a vágyát és a kínálatát. Ott hagyja és elindul. Miközben teszi, az Úrnak az útját készíti. Egyenesíti, egyengeti. És valóban itt van a mi kérdésünk a mi életünkre. Te az Úrnak az útját készíted, a király útját, vagy már megint egy újabb bizniszt találtál ki. Most arra megyünk. Konkrét, egyenes a válasz. Készítsétek az Úrnak útját. Ismételten szól a hang, kétszer is. És a Szent Szellem ma is szól, Isten szava. Készítsétek az Úrnak útját. Ne te menjél, ne te gyarmatosíts, ne te misszionálj. Az Úrnak az útját készítsd. Mert ez a küldetésed, missziód, és nem gyarmatosítal, hanem aki Krisztus testéhez tartozik, fogd meg a kezét. Aztán majd fogd meg a malteros kanalt és a csákányt, ami kellett Jeruzsálemnél. Fogd meg a másikat, mert együtt kell, hogy dolgozzunk Jeruzsálem falainak a rendbehozatalánál. Nem saját utazásod van, ez egy társas utazás, egy templomnak a felújítása, egy templomnak a megerősítése, helyreállítása, hogy ott végre működjön az Isten tisztelet. Nagyon sok szárgi rabságban voltunk. Aki megmarad a rabságban, aki Babilon vizeinél sír, hogy mit keresünk ott, emlékezz az oltára. Sírtünk, ültünk Babilon vizeinél. Hogy sírhatunk mi idegen földön? Aki így élt, az haza fog érkezni.
Aki nem, az a rabság végeztével beolvad Babilonba. Majd a Perzsába és a mai Babilonba épp úgy. Vigasztaljátok? Lehet vigasztalni, de csak a szenvedőt. A szenvedő nem azon szenved, hogy Babilonban milyen rossz volt, hiszen az ottani népnek, zsidó népnek előkelő állásaik és beosztásaik voltak. Mindjárt befutottak a pénzügyminisztériumba, és sok helyen ők voltak a vezetők. Ők voltak. Ezért ők nem kértek volna vigasztalást. Ezért nem. Csak azt lehet megvigasztalni, aki emlékszik a hazára, ahonnét jött és ahova kell menni. Akinek az identitása nincs benne Babilonban. Akinek nincs semmi köze Babilonhoz. Csak pillanatnyilag rab vagyok. Akinek van hazája, azt lehet vigasztalni, hogy haza lehet menni. Aki beolvadt, azt nem lehet. Annak lehet ígérni jobb egzisztenciát, jobb bevételt, jobb aranyakat, jobb kincsestárat. Annak nem fáj. Aki igazán Krisztus testéhez tartozik, tudomásul veszi, hogy a bűneink miatt vagyunk itt, Babilonban, Isten meg fog szabadítani bennünket a perzsa seregek által, ami megint nem csak kellemetes és nem nagyon bizakodó állapot, és egy kemény munkára küld haza, kemény úton. Ez a mi utunk, és akik ezt tudják, hogy ez az út, számukra ez a vigasztalás. Hogy jó, hogy mehetünk. Nem azon gondolkodnak, hogy milyen reges-rögös az út, és mennyi utász munkát kell csinálni, itten robbantani az árkokat, meg a hegyeket, hanem tudja, hogy a királynak készíti az utat. És talán egy mondat, a messiás királynak az útját te meg én készítjük. Na nem úgy, hogy távolról megegyebek, a mi életünk, ahogy megyünk. Kell, hogy rendezze a terepet, az árkokat és a magaslatokat. Neked kell. Először magadban meg a legközelebbi testvéreddel rendezni, aztán folyamatosan a mi rendeződésünk, tereprendezésünk egyetlen garancia arra, hogy eljusson Krisztus szava velünk bárhova. A rendezetlenséggel nincs út, és ha nem rendezzük a dolgainkat, Krisztus útját nem készítettük elő, a fejedelem, a király útját. Az ő vonulását mi magunk akadályozzuk, mert engedetlen vagyunk, pedig vigasztalásként szól, vigasztaljátok, lehet. Vigasztaljunk tehát így, hogy mehetünk dolgozni, rendeződni, renoválni, helyreállítani. Mert Isten úgy döntött, hogy ő szeretet által kényszeríteni fog bennünket. És ha valaki ma körülnéz a világba, szűke pátriárkájába és otthonában is, körbenéz, láthatja ezt a kényszerítőt. Hogy készülődik? Láthatja ebben nagy társadalmi, politikai harcokban is. Nem veszed észre? Érted van, hogy indulj már el. Érted vannak a nagy csatározások, hogy legyél az, akit kimondtál, hogy az vagy, elfogadtad, szövetséget kötöttél, döntöttél, de most a rabságban és ebben az állapotban mond, nekem ott van Jeruzsálemem, nekem ott az otthonom, ott van a királyom, és ő velem jön, mert én készítem az útját hazafele. Nem a világba visszafel a perzsák ellenébe, hanem tovább. Nekünk nem szembe kell menni a világgal, hanem a világ kidobását tudomásul venni. Hálát adni Istennek, végre mehetünk haza. Végre. Nem könnyű út, de a vigasztalás, mégis vigasztalás. Indulj el. Ez az egy vigasztalás. Kinyílt az ajtó, lehet menni. Lehet menni. A bajok minket arra kényszerítják, hogy mehessünk. Mózesnál mondtam, hogy az ő halála és a be nem menetele áldás volt, hogy sok ember nem bukott el a bálványimádásban, meg ő se bukhatott el, hogy most ő főnök lett. Én úgy gondolom, ezek a nagy csatározások, a babilon-perzsa seregek közötti hatalma közötti csatározás ma ugyanúgy számunkra érthetetlen, de tudnunk kell, értünk van. Minden értünk van. Minden értünk van, hogy Isten időtervébe benne legyünk. És ha Isten időtervét elrontjuk, még Isten tud csodát tenni, mint Ézékiásnak tette. Megállítja az időt. Visszatekeri a napórát. Visszaállítja. Akarsz-e fiatal lenni? Akarsz-e az eltékozolt éveket meg nem történté tenni? Hogy ne akarnánk? De a csoda nála van. Ő tud engem abszolút visszatenni arra pontra, amikor én lettem hűtlen hozzá, mikor én voltam az. És egyedül ő adhat időt, mint Ezékiásnak tette. Adok még ennyit. Ezékiásnak megmondta szám szerint, neked csak egy üzenet van, annyit adok, hogy elég lesz. De légy engedelmes. Ezen az úton, ami az Úrnak az útjának a készítése. Arra kaptál megbízást, arra kaptál lehetőséget, arra kényszerítelek mások által is, és legyen hála a szívedbe a kényszerítésért, bajokért, a látható nagy-nagy bajokért, még azok is éretted vannak. Minden érettünk történik ezen a földön, még akkor is, ha nem értjük.
Tegyetek hozzá, van valami.
Ez az idő fogott meg, hogy Ezékiás megkapta Istennek az idejét, egy 15 évet, és a héberben a számoknak mindig van jelentésük is, és a számokat is betűkkel írják le, és ez a 15-ös szám, ez annyit jelent, hogy Jah, egy jod és egy hé. És ez a Jah, ez az örökké való maga, tehát ez Jávének a rövidítése. És hogy Ezékiás az Isten idejét kapta meg, az örökké való Istennek az idejét kapta meg, és ezzel a lehetőséggel nem élt. Tehát azzal nem élt, hogy ebbe az isteni időszámításba részt vegyen, hogy benne legyen az ő tervébe. És azzal, hogy nem élt ezzel a 15 évvel, ezzel önmagát vonta ki Istennek a tervéből. Igen, de tehát Isten adott neki egy lehetőséget, hogy úgymond magához vegye, és a saját tervébe, akaratába belevonja, és kapott lehetőséget, hogy együtt működjön, és közreműködjön Istennel, és mégsem tette. És ez volt így egy ilyen...
És helyette a saját kincsestára.
Hogy lehetett volna, és mégsem. Tehát ez az idő fogott meg így engem, hogy Isten idejébe benne lenni, az nem más, mint az ő tervében együtt működni, és együtt menni vele. Tehát ő magához akarta volna ilyen szinten vonni, szerintem Ezékiás, hogy egy együttműködő partner legyen, és Ezékiás nem lett együttműködő partner.